Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Urunk. Ezt az igét pedig írva találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, az első rész 5. versében. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből, az első rész 5. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Eszembe jutott a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Eszembe jutott a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy éle még ma az a régi szokás, hogy amikor egy csecsemő megszületett, és elmentek a bizonyos idő kivárása után meglátogatni a újszülött családját, akkor a látogató rokonok és vendégek nézegették a kis csecsemőt, és próbálták kitalálni, hogy vajon kinek a vonásait hordozza jobban, kire hasonlít az édesapjára, vagy az édesanyjára, vagy netán a nagyszülők valamelyik vonását találják meg benne. Aztán, ha felnyíl az ember, és már tudatosan emlékszik egyköré önmagára, elkezdi felfedezni saját magában is, vagy saját magán felmenőinek a jegyeit, lehet, hogy a külsőket, lehet, hogy a belsőket, a természetet, amelyet vagy szeretett, vagy nem éppen a felmenőiben, és egyszer csak azon kapja magát, hogy ugyanazon szófordulatokkal szól a gyermekeihez, vagy éppen a házastársához, vagy éppen a tárgyakat ugyanúgy kezdi kezelni, ahogy ez valamikor az ő számára kuriózumot jelentette. Testvéreim, öröklünk mindig valamit. És örökséget is hagyunk akarva vagy akaratlan magunk után. Pál apostol, amikor megírja ezt a levelét az ő lelki gyermekének és szeretett tanítványának, Timóteusnak, akkor nem arra az örökségre emlékszik, amiket az imént megidéztem, hogy külsőleg kire is hasonlít, hanem, ahogy hallhattátok a mai igéből, arra az örökségre emlékszik, azt mondja, eszembe jutott az a hit, amely ott volt a te édesanyádban, és ott volt a te nagyanyádban, és remélem, hogy ott van benned is. Tudni kell, testvéreim, hogy valószínűleg ez az apostolnak az utolsó levele, amelyet a római börtönből ír. Valamikor Krisztus után 64-ben. És ott a börtönben, amikor az egész élete munkájára visszagondol, és mindarra, amit elvégzett, és mindarra, amit valakinek tovább kell vinni, és nem talál méltóbb utódot, mint a nem vér szerinti, de mégis lelki gyermekét, Timóteus, akkor ezt a levelet úgy írja meg, hogy rólad az jutott eszembe, hogy olyan családban nőttél fel, ahol a te édesanyád és a te nagymamád is hitben élőek voltak, imádkoztak, és íme te is ott vagy ebben a sorban, és remélem, hogy meg is maradsz ebben a hűségben. Nem külső jegyekről, hanem belső lelki örökségről beszél az apostol. És párhuzamba állít két örökséget. Először is eszébe jut az ő saját öröksége. Ezt nem olvastam fel, a 3., 4. versben van benne. Testvéreim, otthon lapozzátok meg a Szentírást, és megtaláljátok. De ezt olvassuk a 3. versnek az elején. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok, őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel. Tudjuk, hogy mielőtt Krisztushoz tért volna, Pál apostol farizeus volt. És azért volt farizeus, mert egy farizeus családba született bele. És mégis, amikor Krisztus ügyében jár, nem tagadja meg ezt az örökségét, hanem azt mondja, hálát adok az Istennek, hogy őseimtől fogva megadatott nekem is az, hogy ott éljek. Igaz, hogy korábban a törvénynek megfelelően, vagy ennek megfelelni akarva, a hagyományban, de ott éltünk. És ott éltek az én felmenőim is az Isten mellett. Mert amivé lettem Krisztus által, úgy lehettem, hogy benne van mindaz az örökség is, az a földi örökség is, az a ragaszkodás, amit megtapasztaltam. Így mondja ő, őseimtől fogva. Egy örökségben gyökerezik mindaz, aki most vagyok. Abban az örökségben, amit ő nem dobott el magától, hanem így mondanám, hogy meghaladta ezt az örökséget. A farizeusi örökséget is Krisztusnak így lett a tanítványává. A törvény, az Isten törvénye igazságához való ragaszkodás mindig ott marad az ő életében, és pont azáltal jut el a kegyelem általi megigazuláshoz, hogy ő örökségénél fogva, farizeusi örökségénél fogva tudta, hogy a törvényt, az Isten törvényét betartani szóról szóra és betűről betűre lehetetlen az embernek, a bűnös embernek. Ő megkísérelte, és nem sikerült. És mégis drága ez az örökség, ez a törvényhez ragaszkodó örökség. Mert ő azért lehetett farizeus, mert az édesapja is farizeus volt, és testvéreim, a farizeus alatt ne azt értsétek, ami a köznyelben átjött, hogy képmutató. Ezek a farizeusok ötször imádkoztak naponta. Minden bevételükből a tizedet befizették lelkiismeretük szerint az Isten egyházának. Ezek hálát adtak, ha valami volt, ha betegségből meggyógyultak. Elmentek a templomba. Ők fontosnak tartották, hogy elválasszák a hétköznapokat az ünnepnapoktól, és megszentelték, olyannyira megszentelték, hogy semmit nem csináltak szombatnapon. Szóval én szeretnék ilyen farizeusokat ma magunk közé, őszintén szólva, akik az Isten törvényét így tartják meg. És így ragaszkodnak az örökségükhöz. Pál apostol ebben nőtt. Tehát nem a képmutatásban, amit mi az Új Szövetség szemüvegén át látunk, hanem a farizeusok azok törvénytisztelő, törvényhez ragaszkodó, és azáltal üdvözülni akaró emberek voltak, meg voltak győződve, hogy a törvény betű szerinti betartása elvezet majd az Istennel való olyan tökéletes közösségre, amelynek folytatása lesz odahát az ő országában is. Másként fogalmazott testvéreim, mikor azt mondja, hogy hálát adok az Istennek, hogy őseimtől fogva szolgáltam, Pál apostol azért ad hálát, hogy olyan életek voltak ő előtte, valószínűleg az édesapja, az édesanyja, nagyszülei nem ír erről, de olyanok voltak körülötte, akik hiteles életek voltak. Hiteles az Istenhez való ragaszkodásban. Igaz, hogy a törvény szerint, de hiteles életek. Ezért ad hálát. És ezek a hiteles életek testvéreim visszajárnak. Emlékszem, évekkel ezelőtt látogattam meg, mint ahogy most is látogatom, lassan a végére érek a konfirmálók családjait, és az egyik családnál kinyitottam a Szentírást. Nagyon későn, most is úgy tudok menni, mert ugye 5-6 óra után kerülnek haza az emberek, olykor este 8-9 óra, amikor elérek egy-egy családhoz. És a gyerek már nagyon fáradt volt ebben a családban, ahová bementem. És mielőtt eljöttem volna, mondtam, hogy bármilyen fáradt, hadd jöjjön ő is ki, és imádkozzunk együtt. Felütöttem a Szentírást, és elkezdtem olvasni, illetve mielőtt elkezdtem volna olvasni, megszólalt az édesapa, egy ügyvéd. Most a nevet szándékosan torzítom, hogy ne legyen beazonosítható. Látod, Zoltánka, Valamikor egyházas rádócom az én nagyapám minden vasárnap reggel így nyitotta ki a Bibliát a konyhaasztalon, és mi körbeültünk, és hallgattuk, ahogy olvassa a Szentírást. Mert minden vasárnap úgy mentünk templomba, hogy először a család ott ült az asztalnál, és hallgatta a nagyapa Biblia olvasását. És valahol ez a hagyomány, amelyik meghatározó egy embernek az életében, megszakad. Mert milyen jó lenne, testvéreim, ha ma is az Isten tiszteletre emberek úgy indulnának el, akár itt, akár máshol, hogy előtte a család összeül, és a családfő olvas a Szentírásból. Nem beesnénk a sietségből, hanem jönnénk a családi és egyéni kegyességből az Isten nagy családjába. Miért maradtak el ezek a hagyományok? Az, amely példa évtizedekkel később is felötlik egy mozdulatra egy embernek az életében. Egy jó, egy beazonosítható hagyomány, amely ott volt a mi életünkben, a mi őseinknek az életében. Miért maradnak el azok, hogy a családokban az Isten jelenléte megfoghatóvá váljon? Pedig nem kellene nagy dolgokat tenni, testvéreim. Ennyit, és mégis milyen nagy. Évtizedekkel később jelent valami embereknek nem csak valamit, hanem hatalmas lelki tartalékot. Vajon az a nemzedék, amely utánunk jön, mire fog emlékezni a családi együttlétekből? Mit fog felidézni? Mi maradt a második, vagy éppen a harmadik nemzedékre, mind abból, ami örökségünk volt, és ami örökségünk? Milyen és melyik örökség marad rájuk? Anyagi? Lelki? Szellemi? Pál számára az ő apostoli mi voltában is benne van az ősöktől fogva tudata. Azért vagyok itt, aki vagyok. A Krisztus szolgálatába, és most éppen a Krisztus evangéliumáért börtönbe, és a szükség akkor megáldoztatom, mondja egy másik levelében. Mert ez élő örökség az én életemben. Ennyire más, testvéreim, ez az örökség, mint amit ma sokszor hallunk, hogy majd a gyerek, ha felnő, eldönti, hogy mi akar lenni. Nem jobb az a hiteles élet, amely oda viszi a gyermekek elé, hogy nézd, itt van egy életminta. És ennek ismeretében aztán te dönthetsz. Hogy lehet dönteni arról, amit nem ismerünk? Mit dönt el a gyerek, aki sose találkozott Istennel? Nem volt ott a templomban. Nem látta sosem a szüleit imádkozni. Mit dönt el? Hálát adok az Istennek, mondja Pál apostol, hogy őseintől fogva ott volt ez az örökség. És ezt látja szeretett tanítványa életében is, immár a harmadik nemzedékben. Ezt a lelki hasonlóságot, hogy a Timóteus életében is ott volt a nagymamája, és ott volt az édesanyja. Tudjuk, hogy Timóteusnak az édesapja egy pogány görög volt, de az édesanyja keresztjén. És a nagymama is, aki imádkozott. És a nagyapostolnak a börtönbe mi jut az eszébe? Eszébe jut Timóteusnak a családja, és eszébe jut a saját családja. A sors hasonlóság. Eszébe jut a kettejük élete közötti hasonlóság, és eszébe jut, hogy bár neki nincsen vér szerinti gyermeke, de mindaz az örökség, amely Krisztusért volt, ami Krisztusban van, rábízható erre a Timóteusra. Mert ez a lelki rokonság, ez a közelség nem vérben, de hitben és szeretetben egyé teszi őket. És ez a nemzedéki kötődés, bár nem vérségi kötődés, de mégis jön utánunk egy olyan fiatal nemzedék, amely felvállalja ugyanezt. És lehet, hogy nem szem, nem száj, nem alkatot visz tovább belőlünk, hanem valami annál többet és mélyebbet. Azt a mélyet, ami a léleknek az ajándéka. Ilyen szépen fogalmazza meg az apostol, hogy a képmutatás nélkül való hitet, amit megismertem a te őseidben, benned is látom. És ezt vitt tovább. Testvéreim, így tanuljuk és így is tanítjuk, hogy a hit az Isten ajándéka. És valóban a hit az Isten ajándéka, ezért tud megajándékozni olyanokat is hittel, akiknek nincsen ilyen örökségük. Ez az Isten csodája és hatalma. Ezért van, hogy bárkinek van esélye és lehetősége Istenhez térni, még azoknak is, akiknek nincsen ilyen öröksége. De ma mégis az ige arra tanít, hogy adjunk hálát, ha a családban volt ilyen a felmenők között. Mert drága örökség ez. Hogy az embernek nem magának kell kitalálnia valamit, hanem látott, működő életmintákat. Látott olyan hiteles életeket, amelyeket a mai celeb világnak értékrendje vagy értéktelensége sem tud összezavarni. És azt mondja, hogy az én mintáim nem a képernyőkön, meg a no-name hátterekben vannak, hanem azoknak az élő embereknek az életében, akik mindenek előtt ott voltak a családban, vagy ott voltak abban a közösségben, amelyet én jól ismertem. Testvéreim, drága örökségeink vannak nekünk is, és még egyet szeretnék így a vége felé felidézni. Ugye ez is régi örökségünk, hogy valahogy a gyermek konfirmáljon le, és aztán ezzel letudta minden kötelességét az egyház irányába, és utána egy nagy szabadság mindenkinek, hogy aki fogadalmat tett a kereszteléskor, az íme beteljesítette, és attól kezdve a gyermek azt csinál, amit akar. Azt hiszem, hogy érdemes lenne ezt az örökségünket is újra gondolni. Vajon az üdvösség csak 14 éves korig tart, vagy a konfirmációig? Vagy esetleg tovább is? Vajon a gyermekeinknek 16, 17, 18 évesen nem lenne szükségük hiteles életre? Imádkozó közössége? Még inkább, talán mint addig. Értitek? Timóteus beállt és ott maradt ebben az örökségben. Eszembe jutott a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban és a te édesanyádban, Eunikában. Ez jutott eszébe a nagyapostolnak az ő tanítványáról, és ez vigasztalja, hogy bár fiú gyermek nem marad utána, mégis marad egy olyan lelki örököse, hogy mindenét, egész életét, élete munkáját, hitét és gyönyörűségét rá tudja hagyni valakire. Tudjátok, testvéreim, valahol mégiscsak ez van, hogy tudjuk, hogy azt, amit éltünk és amiért éltünk, lesznek, akik tovább viszik. Mert ha az embernek az élete és minden fáradtsága csak annyi, hogy vele együtt elmúlik, akkor miért éltünk? Drága az a hit, amit meglátott Pál apostol az ő tanítványának, szeretett lelki gyermekének, Timóteusnak az életében. A hitben élt élet lehet, hogy hitet nem tud továbbadni, De mindenképp egy olyan mintát, egy olyan örökséget tud felmutatni, egy olyan kincs embereknek, családoknak, kisközösségeknek az életében, hogy az ember tudja mindaz, amit élt és ahogyan élt, jó helyen, valahol, mélyen tovább él. Talán nem csak egy és nem két nemzedékben, hanem sokkal tovább. Mert értelme csak annak van, amit érdemes, hogy tovább vigyenek a gyermekeink is. S ha értékes volt, és marad akár egy, kettő vagy három nemzedékben. Édesanyák, vasárnapja van. Testvéreim, adjatok hálát, ha becsukjátok a szemeteket, és van olyan örökségetek, nem csak anyai, hanem apai, nagyapai, ami a családon belül jön és érték a ti számotokra. És gondolkozzatok el azon, hogy majd egy-két nemzedékkel később mire fognak emlékezni a ti gyermekeitek, a ti életetekből. És akkor nem csak kaptatok, hanem adni is fogtok. Nem csak külsőt, külső hasonmást, hanem sokkal többet, belső lelki örökséget. Amen. Hálát adunk te neked, Istenünk, azért, hogy sokan az itt lévők közül elmondhatják a nagy apostoli vallomást, öröktől fogva mindazokkal, akik előttünk jártak. Te gyermekeid voltunk és szeretnénk maradni. De köszönjük azokat is, akik másfajta örökségük ellenére találták meg az utat te hozzád. És köszönünk neked minden szeretetet, amit édesanyánk, nagymamánk, édesapánk, nagyapánk által megmutattál, hitelessé tettél. És amelynek értéke talán évekkel, évtizedekkel később válik fontossá. Köszönjük neked, hogy teremtesz olyan alkalmakat, amikor visszanézhetünk arra a drága földi örökségre is, ami a miénk, és ami nem csak anyagi, mert az is fontos. De az elmúlik, elveszhet. A történelem arra tanít, hogy grófi birtokok, császárságok tűntek el a süllyesztőben, hatalmas vagyonok semmisültek meg, kövek porrá váltak, a vasat megemésztette a rozsda. De a lelki örökség évszázadokat, évezredeket bír ki, és az az örökség, amely a mennyből jön, újra és újra életre támaszt embereket. Köszönjük, hogy nekünk van ilyen örökségünk. És köszönjük azt, hogy megmutattad ezt. És köszönjük, hogy ma így szóltál hozzánk, hogy ráirányítottad a figyelmet, hogy hálásak legyünk. Csendes imáinkban azokért, akik előttünk jártak, akik mégis valamilyen módon mintát adtak nekünk. És köszönjük azt, hogy van ma is olyan minta, amely a te néped közösségébe hívja a fiatalabb, a mindenkori nemzedékeket. Ma, amikor egy új világ küszöbén állunk, amikor képernyők zárják magányosságba fiataljainknak az életét, a gondolkodását, te élő közösségbe hívsz, ahol egymás arcát, arcmozdulatát, ráncait láthatjuk. Az életnek azt a valóságát, amelyet nem lehet leretusálni, amely ott van, és pont azáltal szép, hogy ott van. Hiszen megmutatja a múlandóságot az ember életében, és láthatjuk csoszogó öregjeink életében, hogy mindaz, akiknek hosszú élet adatik, egyszer majd eljutunk ide. Engedd megbecsülni a fiatalságnak, egészségnek, sikernek, pénznek, gyönyörűségét fiataljaink életében. Hogy ne bánkódjanak azon majd, ami elveszett. Tedd áldássá az öregeket, imádságaikkal, példaadásukkal, hogy hagyjanak maradandó nyomot 2-3 nemzedékkel később is az utánuk jövők életében. És azért imádkozunk, hogy építsd újjá a te itt élő egyházadat. A megfáradt lelkeket hívd magadhoz. Lelked által ébreszt fel a sok közömbös embert, és fiat Krisztus közösségébe hívd, hogy egyek legyünk, veled legyünk. Te fogadj el mindent, köszönetet, hálát, és kérés most, amikor csöndben mellé tesszük mindazt, amit szívünkben hoztunk. Hallgass meg, fiatért a Krisztusért, mennyei jó atyánk. Amen.